Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténka 104. epizódja. 2022-ben először jövünk, úgyhogy először is boldog új évet. Hát Attila, hogy telt a szilvesztered? Szia!
Hello, csodálatosan otthon tévénézéssel.
Aludtál már éjfélkor?
Még nem.
Én igen. Marci, szia!
Sziasztok!
Hogy telt a szilvesztered? Ittál?
Ittam.
A fejeden látszik még most is.
Igen, nem kellett volna inni, mert mindegy, kicsit felelőtlenül mentünk el egy buliba, úgyhogy azt most már megbántuk. A barátnőm az ugye beteg lett, én nem, de hogy ott kit fertőztünk össze, azt nem tudjuk. Úgyhogy ez van.
Ezért
de akkor még nem tudtuk. Tehát,
tisztességes keleti államokban börtön jár, úgyhogy majd viszel neki baulást. Ugye, Zoli, szia?
Igen, sziasztok, bujék!
Na, mi volt a szilvesztereddel?
Nagyon jó volt, akihez mentem volna, barátom koronavírusos lett, a másik gyerekkori barátom koronavírusos lett, úgyhogy remekül Andornak táján ért az új év.
Aludtál már éjfélkor?
Nem. Egyébként nagyon jó filmek mentek, tehát meglepő volt, mert így a szüleim meg a nagyszüleim korosztálya mindig panaszkodik, hogy semmi jó nincs a tévén, és egy csomó jó film volt szilveszterkor.
Mit láttál?
Várj, mi a neve? Éjszakai játék, vagy éjszakai játszma? Ez ilyen kis vígjáték, az is nagy, remélem az akkor
a
volt.
A társas játékos.
Igen, az nagyon jó, meg egy csomó jó film volt.
Hello Ádám, te mit csináltál Hello. Szilveszterkor?
És jó fogom voltam, kérlek szépen, néhány jó barátommal. Mi se aludtunk még éjfélkor, sőt, reggel 5-kor se.
Egyébként én is csak azért, mert amikor ilyen fél évfél magasságában a kisgyereket bevittem lefektetni, aludni, és hát nyilván elaludtam mellette. Hát így, de ez így normális. Máté, szia!
Szia! Filmet néztem.
Mit néztél?
Feküdtem a tévé előtt. A Shang-Chi, a 10 gyűrű legendája című filmet néztem meg.
Azon kívül, hogy szép volt, tetszett.
Nem hallottalak.
Azon kívül, hogy szép volt, tetszett?
Oké volt. Tehát nem fogom azt mondani, hogy hú, de jó volt. Én szeretem nagyon a Marvel filmeket, imádtam gyerekkoromban is a képregényeket, úgyhogy igazság szerint az a véleményem róla, hogy egy szórakoztató, tök jó mozi volt így szilveszter éjjel.
És akkor most beszélünk a Don't Look Up-ról, vagy nem beszélünk?
Beszélhetünk a Don't Look Up-ról.
Még nem. Még nem.
Jó, figyelj. Nekem úgy indult a Don't Look Up-pal való kapcsolatom, hogy egy ismerősöm a Facebookon kiírta, hogy hát ez rettenetesen szar.
És hát Marci csatlakozott ez a véleményhez?
Jó, de Marci az lényegtelen ebből a szempontból. De csak.
Ja, jó.
De ebből az ismerősömből úgy vagyok, hogy amikor ő nagyon ritkán kiír valamit a Facebookra, hogy ez a film nagyon szar, akkor ezt megnézem, és mindig kurvára tetszik. Ezen is nagyon jól szórakoztam, úgyhogy igazából ajánlom mindenkinek, elég keserű.
Hát figyelj, nekem az sikerült, hogy szilveszter ebéd környékén, az egyik ismerősöm azok, hogy látta a filmet, aminek ez lett a vége. Így kezdte a Don't Look Up. És elmesélte az egész végét a filmet.
Na jó, de hát az elején is sejt az, hogy az lesz a vége.
Nem láttam semmit belőle még, de...
Hát nem is a történettől jó.
Nem.
Nagyon jó színészi alakítások, jó párbeszédek vannak benne, meg hát nyilván azért van egy másfajta jelentése is az egésznek, de akkor nem spoilerezünk.
Így van, Marci, te miért nem értetted?
Én abszolút értettem, ez nem annyira komplex, tehát hogy...
Egyébként bocsánat, hogy belepofázok, de meg kell védenem Marci, tehát ez gyakorlatilag az első olyan film nagyjából, ami Galuskának tetszik, és nekem is. Tehát azért Galuska...
De ez hol véded a Marcit, várja ezt?
Hát ott védem Marcit, hogy nem feltétlenül Marci ízlésével van nagyobb defekt, szerintem legalábbis.
Ez köszönöm szépen.
Hanem a tiéddel.
Hát figyelj, bírjátok az olcsót, most mit csinálja?
De egyébként ez meg vagyok lepve, hogy neked viszont tetszett.
Én nagyon jól szórakoztam. Hát értem.
De azt mondtam, Zolinak is mondtam egyébként, hogy határozott véleményem csak az első 50-60 percről van.
Egy ugyanis, két és fél órás
ugyanis annyit, azért mondom, ugyanis, és ezért nem mérvadó, úgyhogy nem is akartam volna én ezt fölvállalni, hanem hozzátok föl, mert hogy én nem néztem végig, mert nekem az első 50-60 perc kétszeri nekifutásból sikerült, annyira nem nem éreztem ezt az egészet.
Szerintem az a legjobb része egyébként.
Akkor, akkor viszont de Marci, akkor nem
egyébként
tetszett.
Megnyugtatlak egyébként, a te véleményed amúgy sem mérvadó.
Jó, hát ezt tehát,
nem kell nem végignézni egy filmet. Na mindegy, haladjunk tovább, itt már többen említettetek koronavírusos eseteket, úgyhogy akkor kezdjük is azzal, hogy azért az utóbbi időben ez így eléggé elindult, vagy elindult, nem, így megint így begerjedt egy kicsit. Úgyhogy múlt héten, amikor mondtam mindenkinek, hogy nézze a Junior VB-t, akkor nagyon remélem, hogy a hátralévő két napot, amíg még tartott a torna, azt nézték rendesen az emberek, mert hát utána egy ilyen nagyon hülye protokoll, meg szerintem egy kicsit elkapkodott döntés után egyszer csak négy játéknap után félbeszakították a Kanadában zajló Junior világbajnokságot, ami hát nekem pokolian fáj, ma lenne a döntő. Mit gondoltok arról a protokollról egyébként, hogyha egy valaki pozitív esetet produkál, akkor az egész csapatot bevágják karanténba, és 1-0-al odaadják az ellenfélnek a meccset, amire nem tudnak kiállni.
Én ezt marhára nem értem, mert ugye pont az lenne a lényegem, hogy az NBA-ben már könnyítettek is a protokollon, meg már több más ligában pont emiatt is, hogy mindenki be van oltva, ergo kevésbé fertőz, ergo kevésbé van rá hatással ez az egész. Tehát igazából nem kellett volna egy összetolnia magát senkinek, gondolnám én. Aztán persze nem tudom, mi a helyzet az utánpótláskorú játékosok átoltottságával, de akkor is nagyon erősnek tűnik így hirtelenjében ez a történet.
Hát jó, csak most olyan nemzetközi hoki szövetségről beszélsz, ami ostobaságot ostobaságra halmozott az elmúlt időszakban. A VB-k törlése, nem törlése, jó, csak hát a felnőtt VB-t tartod meg, és így nincs kieső, stb. Tehát szerintem csak beleillik ebbe a sorba.
Igen, de nekem nagyon fura volt, mert tavaly, amikor elméletileg rosszabb volt a helyzet, akkor egy buborékkal kiválóan megoldották, 0 darab mérkőzés maradt el, egyedül a németeknek volt egyszer-egyszer, hogy éppen, hogy 2,5 sorral bírtak kiállni.
Hát igen, a rajtnál ott nem voltak meg, talán még lehet, hogy csak 2 sorral, és ott ki is kaptak, mint az állat, de utána összeállt minden, és teljesen jó VB volt, meg most is ígéretesen kezdődött a svéd ruszkival például.
Ruszkizik, már megint rusz, nem bír róla leszokni.
Attól még, hogy 21 helyet 22-t írunk, valami nem változik. Meg Kanadában is valami 16 éves srácot kezdtek el Greckihez hasonlítgatni, ha jól emlékszem, a neve nem fog eszembe.
Az viszonylag gyakran előfordul, mondjuk 16 évesen azért még
Mester van egy... Mester 4-esítőt talán?
Oké, de 16 évesen még van lehetőséged Junior VB-n részt venni. Én nem nagyon sajnálom azokat a srácokat, akiknek ez volt az utolsó esélyük, mert aztán utána kinőnek ebből a korosztályból, mert akármilyen fura azért a Junior VB-n való szereplésnek, pláne ott a jól szereplésnek azért nagyobb respektje van, mint hogyha bármit csinálsz a válogatottban, mínusz az olimpia.
És ez már csak azért is fájó, mert például vannak olyan országok, amik 2 éve nem tudnak junior világbajnokságon szerepelni, mert nem a legfelső kategóriában vannak, hanem lejjebb.
Hát őszintén szóval nekik mindegy, nekik élmény a Junior VB, nem az eredményre mennek ott.
De én azokat is tudom sajnálni, mocskosok, akiket ettől megfosztják.
Sajnálni mindenkit tudok. Na, van még egy sokkal hülyébb protokoll egyébként nekem a Covid-ban, de azt majd kicsit később, mert kicsit át kell az az átkötésnél, majd nekem nagyon fontos lesz. Attila, mi van a Bayern Münchennél?
Hol a zene?
Nem kell, most ez nem kell szopkodni őket, hogy többen is koronavírusosok a csapatnál, akik hát mindig nagyon figyelnek mindenre.
Hát figyelj, belegondolok abba, hogy ki hol lett koronavírusos. Ugye egy olyan ember van, aki vélhetően Münchenben, az összes többi az más országban. Neuer az a Maldív-szigeteken, most azt szervezik, hogy hogy hozzák haza privát géppel Maldív-szigetekre.
Remélem a német külügyi jól működik.
Biztos, csak ugye Németországban meg más az országos protokoll is. Tehát ott, akiről kiderül, hogy Omikronnal fertőződött meg, azt 2 hétre bevágják karanténba, és abból nem tud negatív teszttel sem kijönni. Tehát pillanatnyilag most itt tartanak, és ugye pénteken meg kéne rajtolni a Bundesliga tavaszi szezonjának. Hát majd elrajtol egy olyan csapattal, amit ebben a szezonban még nem láttam.
Hát legalább lesz valami élményed. Az ha már biztos. Bayern meccs nézel, valami élmény kell.
Mönchengladbach jelenti tavasz idényítők mindig élményezhetek szolgálni, mert néha meg szoktak verni bennünket például.
Jó, akartam, hogy a legutóbbi Mönchengladbach elleni meccsetek például kifejezetten jól sikerült.
Látványos volt, 5 gólt hozott.
Aztán arra emlékszem, de lehet, hogy nem.
Egyenlőtlen eloszlásban. Eléggé.
Hát az 5 gólt ezt nehezen tudom elképzelni.
Hát én is, de ennyire egy oldal eloszlást nem szeretnék látni.
De ez a kupa volt, nem?
Az hát.
Azaz.
Számít?
Megnyerik a B-et, akkor miért számítana? Ha.
Ádám, mi újság a Premier League-ben?
Ott is voltak azért szépen ilyen történetek, meg volt egy nagyon jó Arsenal City meccs is, nem is olyan régen, ahol megint lehetett egy jót bírózni, bár ez mondjuk most már annyira hozzátartozik. Egyébként is hozzátartozott mindig is az angol mérkőzésekhez, hogy minden bíró hülye, de ez most megint...
Várjál, hozzunk már egy olyan sportágat, bajnokságot, amire ez a mondat így nem igaz. Vagy nem hangzik el viszonylag sokszor.
Tehát tényleg nem múlik el fordul Angliában. Nem is múlt el most már hosszú évek óta szerintem egyébként, hogy ez nem erült volna fel. És hiába var, meg hiába bármi, tehát hogy ez ott vannak dolgok, amik nem változnak ebből a szempontból.
Ez a szomorú, hogy a var megjelenése az nem csökkentette ezeket az eseteket, vagy szignifikánsan.
De Árgyi, nekem ott nem csak azzal van bajom, hogy ami az egyik oldalon megnézés után 11-es, a másik oldalon meg semmi. Ott nekem olyanokkal is bajom van, hogy taktikai faltoknál miért, nem vagyok aznál szurkoló, teszem hozzá. Tehát tényleg nagyon-nagyon távol áll tőlem mind a két csapat. Jó, az aznál annyira nem, mint a City. Na de basszus, az aznál játékos, hogy az első fél időben taktikai faltért kaptak egy, de lehet, hogy két sárgát, és ami kontrát állított meg. A Rodri nem tudom hányat kaphatott volna, akkor ugyanazért, ami az
hát,
a... Tehát nekem ezekkel is bajom van, hogy a bíró az teljesen ostoba.
Ugyan, hát a konzekvencia, mint olyan, az se annyira jellemző. És ezzel szokott, ez az, ami a legkevésbé érthető talán az egészből, értem, mert ez nem kéne, hogy szubjektív legyen ebből a szempontból.
Igen.
Marci, te mit látsz a Premier League-ből? Mert még múlt héten volt egy téma, csak hát Ádám sajnos nem tudott velünk tartani, úgyhogy ezt még talán beszéljétek meg.
Ja, hát az már az, igen, az 26-án volt, csak azóta eltelt.
De azóta teket vert meg valaki?
Igen, a Crystal Palace 3-0-ra. Jó, de most erről nehéz azért beszélni két okból is. Egyrészt, mert már hova beszéljek róla, teljesen értelmetlen.
Mikrofonba.
De oda beszélek, de másrészt meg
G betűvel kezdődik, amit akarsz mondani az Ádámnak. Erre a második.
Hát azért én nem hiszem, hogy ez gratulációt kíván ez a történet.
Én mondjuk sokat tettem ezért a sikerért.
Igen,
illik azért.
Sok minden miatt tudnék az Ádámnak gratulálni, de speciál azért, mert az Arsenal 5-0-ra megvert egy covidos Norwichot. Egyébként egy nem covidosat is lehet, hogy 4,5-0-ra megvert volna, lehet, hogy 5-re is, úgyhogy tök mindegy, de...
Én nagyon én őszinte leszek, én borzalmasan utálom, hogyha valaki gratulál azért, mert valakinek a kedves csapata nyer.
Nem baj, a mai beérkezése után nem jár neki.
Miért beért?
Nem tudom, hogy ki volt.
Mindent megcsinált időbe.
Ennyi. Nehéz lenne ezzel vitatkozni.
Így van. Na Attila, hát akkor a reggeli beérkezésem, mert te már itt voltál, éppen kifakadtál azon, hogy jaj, ez a Barcelona. Nem pont ezen a hangon, de mindegy. Szóval a Barcelonával kapcsolatban is azért felmerült az, hogy 18 hiányzóval le kell játszani egy meccset. Mert ha visszaemlékszünk arra Benfica belenesesre, arra sem úgy emlékszünk, hogy mennyire jó volt az első fél idő, amíg tartott.
Nézd. Az kétségtelen, de azt gondolnám, hogy nekem a Barcelonában nagyon-nagyon sok bajom van az elmúlt
rajta
napokban.
Kellenek a hozzászólások, amiben téged hülyéznek most.
És ebből a COVID csak egy része. Nem, valóban el kellett volna halasztani ezt a mérkőzést. Azt gondolom, ez így lett volna tisztességes, hiszen ha más országokban ennél jóval kevesebb hiányzóval halasztanak, akkor amikor a Barcelona dokumentáltan 18, de lehet, hogy 19, most teljesen mindegy hiányzót tud felmutatni.
Részben sérült, részben covidos.
Azt gondolom, hogy itt kellett volna annyi belátással lenni, hogy halasszák el a meccset. Más kérdés, hogy így is kijött egy olyan eredmény, amire a fogadóirodák sem biztos, hogy örültek. Több mint kétszeres szorzóval volt az, hogy jön a Barcelona Mallorcán, és nyert is. De nekem ez a legkevesebb bajom most a Barcával. Tehát tényleg az a csapat, amelyik telesírja a sajtot, hogy mindjárt csődbe megy, és ilyen adósság, és úgy kell újjáépíteni. És ezek után megveszik Ferran Torrest, Isten tudja hány 10 millió euró, most nem jut eszembe. De már arra
kérdezik. 55 millió plusz még a bónuszok.
Igen, tehát ezért önmagában menjenek a büdösbe.
Így, konkrétan.
Majd pedig bejelentik azt, hogy akkor mindent megtesznek Erling Haaland szerződtetésére, ami azért 100 alatt nem lesz megoldható.
Igen, de tudom, hogy ezért vagy ideges egyébként, mert hogy a
nem akarjuk megvenni. Nem
a fejedben már benne van, hogy előbb-utóbb úgyis a Bayernben köt ki.
Nem, az nem a Bayern München lenne, ha most venné meg. Tehát ezt azért szögezzük le. Nagyon gyorsan. Nem szoktunk pénzt fizetni Dortmundi játékosért.
Azért mondom, hogy ettől függetlenül tudom, hogy a fejedben benne van, nem. Hogy előbb-utóbb.
Bazd meg. Tehát ha egy csapat...
Imádom behergelni.
Ha egy csapat másfél milliárd eurós mínuszban van, akkor ne aktívkodjon már az átigazási piacon, hanem azzal foglalkozó, hogy csökkenti azt a mínuszt.
Átigazolásból még nem.
Ja, és közben bejelentik azt, hogy igen, akkor megcsinálják a stadion rekonstrukciót is.
Ez egy másik büdzsé, hát neked kéne tudnod, hogy vannak ezek a zsebek. Van egy zseb, amelyikben az van, hogy...
Szétkártya.
Igen, stadion rekonstrukció. Jó, hát lehet, hogy egyébként...
Szabad idő.
Lehet, hogy áprilisig abból a zsebből majd kaját is lehet venni, ki tudja.
Én nem tudom, de ez végtelenül felháborító, amit csinálnak.
Visszatérve egyébként az eredeti témára, hol van a határ? Vagy én azt érzem, hogy minden sportágban, meg minden csapatnál, meg minden liga foggal körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy minél több meccs legyen megtartva, nem igazán foglalkozva különösebben azzal, hogy hol mi a helyzet. Tehát hogy akár országokra, akár ligákra lebontva van hivatalos protokoll ezzel kapcsolatban, mert én mindig csak megnyitom az eredményeket, elhalasztva, közben azt olvasom, hogy a Barca 18 hiányzóval játszik, tehát akkor most ez mennyire kiszámítható, vagy mennyire kiszámíthatatlan, vagy ez mi múlik egyáltalán?
Én úgy tudom, hogy hivatalosan általában az szokott lenni a szabály, hogy egy csapat ki tud állni mennyivel, talán 9 játékossal, akkor meg lehet rendezni azt a meccset. De onnantól kezdve meg szerintem az egyéni elbíráláson múlik a liga részéről, meg az ellenfél csapat részéről, hogy belemegy a halasztásba.
Ha te vagy a liga, akkor te melyiket részesítenéd előnybe? Azt, hogy játszunk minden áron, hogy ne legyen torlódás a végén, vagy az, hogy inkább játszanak tisztességes csapatok?
Hát most ez azért úgy nagyon nehéz megválaszolni, hogy én vagyok a liga, nyilván a ligák rengeteg pénzt veszítenek minden egyes elhalasztott mérkőzéssel, vagy legalábbis, de hát valószínűleg igen, tévés jogok, jegybevételek, stb. Rengeteg plusz fejfájást okoz, tehát nyilván őnekik azért ez egy nagyon fontos szempont.
Gondoljunk arra,
ha én vagyok a liga, nekem nem lenne az, mert most, vagy hát ebben a egyéni szerepemben, hogy most én itt ülök, akkor nyilván nem, de nekik azért nagyon komoly szerződéseke. Hát a Boxing Day meccseket tudjuk, hogy az Amazon Prime-mal kötött kizárólagos tévés jog értékesítés miatt nem halasztották el.
Na várjál, ebbe azért belemegyünk, mert hogyha elhalasztanak egy meccset, és akkor te jegybevétellel jössz, azt előbb-utóbb megrendezik, ami szintén hozhat jegybevétel.
Hát meg a jegybevétel az a csapatoké, nem?
Bocsánat, az most oké, lehet, hogy akkor ez nem...
De most ettől függetlenül.
De úgy összességében szerintem itt azért leginkább az anyagi érdekek azok, amik dominálnak, és... Így azért nagyon nehéz felelős döntéseket meghozni. Azt sem értem, még egy mondat, hogy én azt sem értem, hogy, és megint csak de Norwich-boltok kínul, de bármilyen más csapatot szerintem ide be lehet helyettesíteni, hogy a 26-ai meccset az Arsenal ellen még nem halasztják el, meg a 28-ait a Crystal Palace ellen még nem halasztják el, ugyanannyi a beteg, meg ugyanannyi a sérült, aztán az elsői mérkőzést a Leicester City ellen azt már elhalasztják.
Hát az lehet, hogy ott számoltak pontszerzésre.
Nem én számoltak semmiféle pontszerzés.
Az egészhez hozzáadnék csak annyit, hogy az elején ott egy picit így azt mondtuk, hogy hülyeség volt a junior VB-t leállítani, de hogy én ugye az NBA-t figyelem azért itt közelebbről, de most már tényleg ott tartunk, meg szerintem igazából ez történik ilyenkor, hogyha egy közösségbe bekerül a Covid egy kosárlabda csapatba, akkor most nagyon úgy tűnik, hogy az egy idő után tényleg át is megy az egész csapaton. Tehát nem akarom teljes mértékben azért így megvédeni a Junior VB szervező csapatát, de valahol van azért abban logika, hogy ezt a lépést tették meg. Lehet, hogy kevésbé profitorientált eseményről van szó, mint mondjuk akár csak az NBA, ahol tényleg voltak olyan csapatok, hogy komplett olyan cseresor állt ki, akinek nem volt még hivatalos csapatfotója sem.
Na, azt tehát akartam tőled kérdezni, hogy melyik a jobb, hogyha lejátszanak egy ilyen meccset, ahol olyanok lépnek pályára, akikről kis túlzással azt sem tudod, hogy kicsodák, vagy az, hogy akkor halasszunk, akkor addigra, amikor azért egy tisztességesebb kerettel tud kiállni a két csapat.
Hát figyelj, én azt gondolom, hogy azért az NBA egy picit más, mint mondjuk egy európai foci bajnokság, mert 82 darab mérkőzést játszik egy csapat, és most ha itt van ez, hogy én Baska szokott mostanában erről beszélni, és egy picit én is ezt érzem most így a kosabdánál, hogy talán most ez egy ilyen utolsó roham a koronavírus részéről, amit most vissza kell verni, és akkor a szezon hátralévő része az tiszta lesz, meg kevesebb lesz a beteg. Figyelj, én azt mondom, hogy ezért 82 meccsből most 2-3 meccsen nem a legerősebb csapatod áll ki, az talán kisebb veszteség, mint hogyha pont úgy jársz, hogy egy ilyen tök hülye időpontban az egész naptáradat át kell szervezned, amikor lehet, hogy lenne a csapatodnak 2 nap szünete, vagy 3 nap szünete, és akkor helyette back-to-back meccseket játszol. Tehát így azért a 82 meccs az nagyon sok, és viszonylag rövid időre van összesűrítve, és ott én lehet, hogy inkább azt mondanám, hogy egy gyengébb csapat álljon ki. Ha én most a csapat szempontjából kérdezted, ugye?
Abszolút, de hát vagy nézői szempontból, mert én egyébként én rendben vagyok avval az NHL-es döntéssel, hogy azt mondták, hogy inkább halaszgassunk, meg tartsunk ki, és akkor ott kreálunk magunknak egy 2,5 hetes lyukat.
De ők az olimpiára igen, tudták így belőni, de az NBA...
Ugye az olimpia alatt rengeteg NHL meccset kell néznem, mert az Avalanche mai éjjel játszott először hetek óta. Ja, sőt, az tegnap este volt, nem is éjjel. Úgyhogy szerintem nekik lesz egy olyan 6-7 meccs, amit be kell pótolni az alatt a 2 hét alatt. Attila, az előbb nagyon számoltál, 1-2-4-6-ig jutottál.
Igen, ahogy a foci csapatok hány meccset nyomnak le, tehát mondjuk egy 38 meccses bajnokságban szereplő BLM döntőig jutó csapat az mondjuk le tud nyomni ilyen hazai kupával minden együtt egy 60 tét meccset, plusz a váltott kötelezettségek. Hát egy augusztus közepétől május közepéig, június elejéig tartó időszakban az itt is megvan egy játékosnak a 80 mérkőzése mondjuk nagyjából.
Na jó, hát mondjuk,
az
ugye...
a csúcs mondjuk, az tavaly a Pedri volt, aki játszott 70 valány meccset.
Az egy csúcs.
Mondjuk az NBA vagy az NHL-ben a 100.
Igen, tehát ők ugye az NBA-ben ott heti 2,5-3 meccs van, egy fotistának max heti 2 jön ki. De azt gondolom, hogy itt a fő probléma az ott van, és a Mátét annyiban egészíteném ki, hogy ugye nem a hülyeség az volt a junior hockey VB-nél, ahogy a protokollt megszabták. Mert egy játékos megfertőzés esetén az egész csapatot bevágják karanténba, és 1-0-ával odaadják a meccset a másiknak, az szerintem egy rossz döntés. Ahogy az is rossz döntés volt, hogy már a protokoll előtt szartak mindenre, és a csapathoteleket úgy jelölték ki, hogy például az egy csapathotelben egy lakodalmas ünnepség volt, és velük simán összeeresztették a játékosokat. Tehát alapvetően a felelős döntéshozókat kellene megfedni nagyon sok dolog miatt, hogy nem biztos, hogy az ő döntéseik azok nem a népszerűség hajhászásra törekednek, mint a normális megoldásra, vagy normális helyzetkezelésre. És szerintem a hokinál például ez nagyon látványosan rosszul jött ki.
Igen, és még annyit egészítenék én is, hogy a Máté azt mondta, hogy nem annyira profitorientált. A Nemzetközi Jégkorong Szövetségnek egy évben 3 olyan esemény van, amivel pénzt keres, a férfi nagyvilágbajnokság, a női nagyvilágbajnokság és a junior VB. Az összes többit ezekből tartja el.
És az összes többitek megfelel le is fújta.
Én azt hittem, hogy ez már a nem profitorientált eseménye neki, de ezzel nem voltam tisztában.
A jégkorongban a junior VB-nek annak miért van annyival nagyobb presztízse, mint a sportágok többsége?
Mert arra a korosztályba számítók közül a játékosok 98%-a elmegy. A maradék 2 az már az NHL-ben játszik, mint mondjuk 19 évesen egy-két ember. Az összes többi az oda elmegy, és ott mindenki kiadja magából a maximumot, mert az a pont, amikor a többségük már draftolt játékos, de akik 18 évesen mennek a junior VB-re mondjuk, azoknak ott az egy opció, amikor kicsit így a saját draft helyüket így följebb tudják nyomni.
Ott valamelyik fincsávó ott alkotott olyan, hogy ott már draftoltként, ha jól, nem tudom, hogy egyébként egy Line-e vagy?
Line-e. Utána elfortnite-ozta a karrierjét kb.
Igen, de ő volt ilyen, hogy óriási junior VB-t ment, 1/2-esként draftolták talán, és óriási hype volt körülötte, aztán, ahogy Galuska mondta, jött a számítógép. No. Meg a junior VB-t, tehát most nem azért, hogy kasarolja meg Galuskát, egyszerűen hívta rá fel a figyelmet, hogy nézzem, megnéztem, és tényleg irgalmatlan, jó tempójú meccsek voltak, és őszinte hoki volt. Tehát nem arra törekedtek a csapatok, hogy 1-0-val nyerjünk, hanem inkább nyerjünk 7-6-ra.
Még a hokiban az a gyakorlatilag nem is nagyon létező eredmény.
Az 1-0?
Persze.
Hát várjál, azt mondja, hogy Volán Dunafer bajnoki döntő 7. meccs.
Jó.
Csibi Józsi.
Életedben hány hasonló meccset tudsz még felidézni?
Volt már egy pár. De jó, oké, nem jellemző.
Azt jelenti, hogy ott azért az utolsó 1-2 percben valamelyik csapat már ugye a kapus nélkül játszik.
Igen, 2 gólnál
se. Elég gyakran lesz 2-0.
Ezeknek a professzor a svájci válogatott jégkorongban.
Igen, 2 gólnál se kezdj el egyébként eredménytartásra.
Amikor VB-ezüstérmesek lettek, akkor milyen gólátlaggal mentek el a döntőig?
Nem kell sokat lőni.
Na, nem is kaptak sokat cserébe.
Na, én figyelj, amikor legutóbb VB-ezüstérmesek lettek, akkor ugyanaz volt a szövetségi kapitány, aki most a magyar válogatotté, úgyhogy jövőre Ljubljanába, ha lesz, akkor ott kiegyezem egy ezüstéremmel.
Na, inkább idén.
Ja, már idén. Jó van, hát még csak figyelj, január 3 van.
Szép, nagyon szép.
Hát szerintem neked meddig szokott tartani egyébként így januárban az, amikor még mindig az előző évben gondolkozol?
Az a baj, hogy...
Attila már decemberben, januárban gondolkozik.
Igen, ez a baj, hogy nekem a gridek miatt már decemberben 22 van nagyon gyakran.
Na, én örülök egyáltalán annak, hogy a beköszödést nem rontottam el. Na mindegy. Ez is egy ritka alkalom. Na, és akkor jön a leghülyébb protokoll a világon, amit az elmúlt két hétben láttam, az a darts VB-jé. Ahol csináld meg magadnak a tesztet, és vald be, hogy pozitív vagy negatív vagy. Ez tényleg így van?
Hát azt mondták, nem voltam ott, de ezt olvasni, így hírlik, és erre mondta azt Fangerben, hogy csalhatott volna.
De ezt én nem is értem. Tehát na mindegy.
Ugye én azt tudom, amikor Angliában voltam most ősszel, akkor is ott is van tesztprotokoll, és ott is magának csinálja az ember. Tehát olyan űrlapot kellett kitölteni még Magyarországon, hogy abban benne van az a referencia kód, hogy te Magyarországról megrendelted saját magadnak a COVID-tesztet az angliai szállodádba, amit ott magadnak kell megcsinálni, és a QR-kódot feltölteni, vagy QR-kóddal feltölteni, hogy egyébként negatív lettél. Tehát lehet, hogy ez Angliában ilyen speciális dolog, hogy becsületkassza van gyakorlatilag, de valóban érdekes.
Ezt tudom, hogy egy ilyen alapvetően Magyarországon élő, meg itt szocializálódott emberek számára megdöbbentő, és de hogy én gyerekkoromban voltam Angliában egy ilyen heteket, és azt tapasztaltam, hogy ott azért az emberek alapvetően nem feltételezik a másikról, hogy egymást, a hatóságokat bárkit meg akarnának vezetni, át akarnának verni. Tehát, hogy azért működik így Angliában ez a rendszer, mert abból a szempontból nagyon hatékony, hogy gyors és egyszerű, mert ugye nem kell senkinek tesztelőbuszba mennie, kiszállni, stb. Magának megcsinálja mindenki a COVID-tesztet, amit a postán megkap a szállodájába, és azt nem feltételezik az angol hatóságok, hogy akkor jön valaki, aki átverni ezt az egészet, mert hogy miért tenni?
Ez ott is csak a kormánytagokra jellemző, láss karácsonyi buli tavaly.
Igen, és aztán...
De jó, de nekik
ez,
lehet.
Ez innentől kezdve szomorú az egész, hogy hova igen. Fejlődik ott is a világ, mert hogy összességében ez nem volt jellemző.
Mondom, meg a klasszikus angol gondolkodásnak ugye a gentleman-like behavior, mint olyan, az annyira alapvetése, hogy az Magyarországról nézve tényleg nehéz, nagyon nehéz felfogni.
Igen.
Én egy dologba kötnék bele itt a darts kapcsán, és az, hogy amikor Fangerven telesírta a holland sajtót, ott csaltott, hogy minden ilyesmi. Meg, hogy ő mindenre vigyázott. Nem biztos, hogy szerencsés az a nyilatkozat, amikor látsz egy fotót közben róluk, hogy nem vigyáztak. Tehát ott ült Van der Voort, Fangerven, Van Barneveld,
Duivenbode.
És Duivenbode, igen. Tehát lehet, hogy akkor nem vigyáztak annyira mégsem, és a távolságtartást nem vették figyelembe minden egyes alkalommal. Szerintem akkor így már hitelesebb azt mondani, amit Peter Wright mond, hogy basszus, nehogy bekényszerítsenek engem hotelba, én bérlek egy házat, mindenre vigyázok, nem megyek sehova, otthon vagyok a családommal, és senki mással nem érintkezem. És azt előbb elhiszem, ezek után már, hogy ő tényleg így csinálja, mint az, hogy Fangelvenék mindenre vigyáztak, majd jön egy olyan fotó, amiről 4-ből 3-an a VB alatt fertőződnek meg, a negyedik csak azért nem, mert az nemrég esett át a koronavíruson.
Én egyébként ezzel kapcsolatban egy picit szkeptikus vagyok, hogy tudsz-e te annyira védekezni a koronavírus ellen, hogy ne tudd elkapni. Tehát, hogy tényleg elég egy olyan kilincsnek a megfogása, egy olyan mosdóba bemenni. Nyilván mindent meg tud tenni az ember, így Peter Wright azzal, hogy a saját családjának házat bérel, de valószínűleg azért a hollandok úgy ültek már össze karácsonykor, hogy előtte egyébként mindenki negatív volt, tehát nem is tudok mást feltételezni. Annyi eszük biztosan kell, hogy legyen, hogy nem ülnek le olyan asztalhoz egy emberrel sem, akiről nem bizonyos az, hogy akkor abban a pillanatban negatív.
Hát meg azért... Azt azért nagyon nehéz szerintem elvárni ugye azonos, gondolom, ők egy csapatként működtek ott nagyjából. Tehát
mondjuk azt, hogy egy szálláson voltak.
És azt nagyon-nagyon nehéz lehet betartani, vagy betartatni egy ilyen, ráadásul egy ilyen 3 hetes esemény során, hogy akkor te tényleg ne érintkezz gyakorlatilag effektíve a mérkőzéseken kívül a csapattársaiddal idézőjelben, vagy akikkel egy helyen laksz. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz, főleg így most már oltás után. Ezek mind olyan dolgok, amik így a COVID első pár hónapjában voltak jellemzőek. A protokoll is olyan egyébként, hogy azt már meghaladta a világba. A jégkorongvébés protokollról is nekem az jutott eszembe, hogy ez tök oké volt másfél évvel ezelőtt. Akkor volt ez, hogy covidos lett egy játékos, és akkor az egész csapatot kizárták, a bajnokságot leállították, stb. Mert akkor még nem tudták ennek a súlyát fölmérni. Most már szerintem ez lazult, és az is lazult, hogy nyilván vigyáznak az emberek, de azért úgy már nem lehet vigyázni. Ez a teljes izoláció, ez most már szerintem nem életszerű.
Ezzel, amit mondtál, nem feltétlenül értek egyet. Tehát itt van a darts világbajnokság, ami az évnek a fő eseménye, a legtöbb pénzt lehet keresni, a legtöbbet lehet ugrálni a világranglistán, a legkomolyabb célokat lehet elérni. Igenis állja meg az ember azt, hogy nem megy társaságba, kibírja akár a karácsonyt is, mert ezt vállalták, ezt tudják, ilyen világot élünk sajnos. És nézd meg Van Gerven, irgalmatlan mennyiségű pénz, idézőjelben pénzt, a világranglista pénzt veszít el azzal, hogy az ő koronavírus tesztje pozitív lett. Lehet, hogyha teljesen izolálja magát, akkor is pozitív, meg lehet, hogy az összes többi holland is az, de kétségtelen, és most magamnak mondok részben ellent, és adok igazat Attilának, hogy ennél biztosan lehetett volna többet tenni azért, hogy ne kapja el a koronavírus.
De ez egyetértek, biztos, hogy lehetett volna többet tenni, valószínűleg kellett volna is többet tenni, csak kérdés, hogy ezt így az emberek ennyi idő után. Mert most azért Van Gerven az elmúlt idényben a dart szezon során, stb. Hányszor lehetett izolálva? Biztos, hogy többször, mint te vagy én. Tehát már lehet, hogy ő is ugyan, hogy már nem tudja azt a...
Ez rendben, hogy azt szokták mondani, hogy aki örömlánynak áll, az ne csodálkozzon.
Abszolút, világos. Mondom,
én nem így ismertem.
Én se ilyen diszkréten soha nem hallottam még ezt.
Én egyáltalán nem ismertem, magyarázzatok már el nekem, mi ez.
Igen, hát mi a vége?
Ne csodálkozzon, hogyha aktusra kerül a sor.
Milyen aktus?
Szexuális jellegű.
Ja, jó, mert én az Aktus nevű zenekarra gondoltam régről, na mindegy.
Aktus.
Visszatér még, ugye Zoli kérdezte, hogy izoláció kapcsán, minden és mi kapcsán. Én azt gondolom, hogy lehet annyi kitartás az emberben, hogyha nagyon fontos neki valami, akkor kénytelen megőrizni. Nekem objektív okokból most erre kellett törekednem például az elmúlt egy hétben, hogy senki nem beteg a környezetemben, de az a cél, hogy holnap napig semmiképpen se adjunk arra okot, hogy bármelyikünk is, akár húgom, akár édesanyám elkapja, mert egy olyan eseményen kell megjelenni, ahol kötelező megjelennünk, és nem lehet halasztani. És én karácsony második ünnepe óta nem voltam semmilyen olyan társaságban, ahol ez előfordult volna. De
pedig meg akartam kérdezni, hogy mi volt ma a fallabdám.
Passzos, két negatívan tesztelt ember játszott egy mérkőzést, aminek a végkimenetele meglepően alakult.
De amit egyáltalán...
Mondhatjuk így is. Szóval, és nem tudod azt megtenni, hogy azt mondod, hogy te maximálisan védekeztél mindenen. Ma már ilyen nincsen. Tehát annyiféle variáns van, amik közül adott esetben nem is biztos, hogy mindent kimutatott ezt, lehetetlen megoldani. Mázlid lehet.
Szerintem Van Gervenék is úgy lehettek egyébként ezzel az összeüléssel, ahogy ti a fallabdával, hogy végül is négy negatívan tesztelt ember, hogyha összeül, akkor mi lehet? Tehát én, ugye Zoli is mondta, hogy valószínűleg itt volt előzetes negatív teszt.
Ne, és milyen Van Gerven nélkül a darts VB?
Vajó, nagyon-nagyon jó, de tényleg én amióta...
Ez örömlány jó?
Köszönöm szépen.
Örömlány jó a darts VB. Tényleg én amióta nézem, az... legyen mondjuk 15-16 év ezeket a világbajnokságokat, hát én ilyen meccseket, én nem, legalábbis ennyi ilyen meccset egy világbajnokságon belül, én nem láttam. Elképesztő meccsek vannak, zseniális.
Most neked a VB meccse címszó alá tegnap, hogy tweet után muszáj megkérdezni, hányat soroltál eddig be? Négyet?
Hát mondjuk négyet, de nekem megvan a kiemelkedő, tehát nekem azért a Clayton Smith meccs továbbra is a világbajnokság mérkőzése, de ettől függetlenül akár a Price Hybrids, akár a Price Smith, akár a tegnapi Wright Anderson meccs, ezek olyanok, amikből, hogyha egy van egy évben, szerintem az úgy elegendő a dárt szurkolóknak, csak hát most itt egy héten belül volt 4-5 ilyen. Szóval nagyon jó.
Fölteszem a leghülyebb kérdést a világon, miért van ennyi 9 nyilas?
Nagyon jók a játékosok, azért meg az biztos, hogy plusz dopping, hogy nézők előtt játszhatnak végre megint ilyen hangulatban. Ők is ki voltak éhezve arra, hogy megint az elipeliben játszanak normális világbajnokságot. És hát én azt érzem, hogy annyi munka van az összes játékosban, hogy ez így ki tud jönni. Most a 9 nyilas egy darts játékosban ezen a szinten egyébként is benne van. Az, hogy a színpadon, meg most itt két héten vagy három héten belül háromszor kijön, hát ez a csillagok szerencsés együttállása, de szerintem ennyi.
Tehát a szponzornak mekkora mázlia van már, hogy most már csak akkor kell...
És ez sem véletlenem.
Igen.
Tehát bocsánat, ugye azt akartad mondani, hogy akkor kap egy játékos a 9 nyilasért plusz pénzt, hogyha kettőt dob a VB-n.
Akkor 50 000 fontot kap ugye pluszba. De már csak ez úgy.
Ez a csumpliskodás.
Amúgy ez tényleg, ez milyen egy...
Mi ez?
Várjál, ez plusz felajánlás.
Dolog.
Hát a következő az lesz, hogy majd amikor már másodszor dobod, és meg is nyered vele, mert hogy különben így a meccs elején nem számít.
Ezt a VB előtt egy vagy két nappal tette egy szponzor felajánlásként, hogy kettőt kell dobni a VB-n, akkor 50 ezer a tied fontban, 25 ezer egy jótékonysági szervezeté, 25 ezer pedig egy olyan szurkolói, aki el az egész challenge-re regisztrált az interneten keresztül.
Attila, ha idén lefutsz egy maratont 42, nem tudom hány kilométer, akkor ezt én is állom, jó?
Kétszer.
Mondjuk
de összesen
elég. Most már azért matekozott.
Összesen egész évben.
Eddig ez kettő. Tehát eddig ez nekem már így 100 ezer font lenne, okay, ha lefutnék rendben. Egy maratont
okay, idén. 42 kilométer megállás nélkül.
100 ezer font. Lefut egy maratont, vagy megállás nélkül, várjál.
Hát lefut egy maratont. Tehát futni kell. Nincs belesétálás, meg ilyenek.
100 ezer
kivéve, amikor frissítőt vesz magához.
Eddig a Galuska és a Máté tette ezt a felajánlást.
Attila mellett megyünk egy golfkocsival az egész maratoni táv alatt?
Hát majd biciklivel, néha megállunk.
42 millió forint.
Kilométer.
Jelenleg árfolyama.
Azt szerintem nem jó számol.
Jó. 420 forint most a font.
De várjál, most én nézlek téged, te most ezen komolyan gondolkozol, hogy te le fogsz tudni idén futni egy maraton?
Igen, vagy már elkezdtem számolni.
Mi? Kilométerenként 1 millió forint.
De már izzadni is elkezdtél.
Már költi el a pénzt.
Attila, sok sikert. Egyébként szerintem tisztességes felkészüléssel meg lehet csinálni.
Mit? Ne idegesíts már,
hogy... Hát egyébként miért van rá 362 napja
alatt,
körülbelül?
Egy év alatt föl tudod húzni.
Szerintem is föl tudod magadat húzni.
Simán. Hát én most húztam fel magam.
A felállást nem rád vonatkozott a kérdés a véget.
Hát akkor tényleg csinálj meg egy ilyen fogadást, hogy akkor tényleg dobjunk össze pénzt Attilának.
De már két ember 100 ezer fontot felajánlott.
Fogunk összedobni.
Ami 50-50.
Ki a kettő?
Te vagy a második.
Te voltál a második.
Ott van a hangfelvétel.
Annyit mondtam, hogy kettőször fúzd le, mint a végén.
Nem. A szalag nem ezt őrzi meg. Már ez belemagyarázás.
Jó, Attila, most figyelj.
Erre most rábaltáztál.
Oktatását rádobta.
December 31-ig juss el 42 kilométerig, és akkor utána megbeszéljük.
Várjál, ez már megint egy bónusítás.
Nem, egyszerre kell lefutni megállás nélkül.
Egyszerre megállás, tehát nem állhatsz bele.
Ezen gondolkodom.
Kétszer kell, ezt mondtam.
Nem. Azt majd hallgass vissza, hogy ez hogy hangzott el.
De most már négyet mondott Máté, nem?
De ha, figyelj, ha egyszer lefutja, szerintem még egyszer le fogja tudni, de hát figyelj, igazából az van, hogy úriember biztosra nem fogad, de Attila, tudod mit? Állj bele.
Én a Spartan Race-t javaslom egyébként.
Nem kell túl, nem kell. Na, Attila.
Én még annyival hozzájárulnék a felajánláshoz, hogyha idén Attila lefutja a maratont, én lefutom jövőre.
De te nem kapsz pénzt érte.
Nem is kell.
De te se kapsz.
Én amúgy Attiláról hamarabb.
Máté, hogy menekül a felajánlása elől?
Tehát, Máté, a mai napod ez jól sikerült nap volt, tehát jelezd a Katinak, hogy pillanatnyilag 20 millió forintod van az ablakban.
Pillanatnyilag a gyermek egyetemi tanulmányai erősen kétségessé vált.
Attila, én szurkolok neked ahhoz a 15-höz, amit szeretnél vagyáról lefutni, a 42-t hagyjuk.
Nem, Máté meghallotta Attila hangjában az elszántságot, és egyből visszatáncol, hihetetlen.
Persze. Jó, hát az elszánságot én is hallom, az ott a fuldoklom a röhögéstől. De milyen lesz ma este ez a darts döntő?
Brilliáns lesz, nagyon-nagyon jó. Ugyanolyan meccsre számítok, mint aminekről beszéltünk itt az előbb. Michael Smith, Peter Wright ellen. A világból...
Milyen színű lesz a haja?
Wrightnak? Szerintem ilyen mondjuk tegnap kék volt.
Szerintem zöld.
Tegnap előtt, vagy mikor az előző, kék előtt zöld volt neki.
Szerintem ilyen skót színekben fog pompázni.
Szerintem narancsárga lesz.
Én azt gyanítanám, hogy ilyen kék és fehér. Azt se tartanám kizártnak, hogy esetleg a skót zászlót lenne a fején. De egymástán nem nagyon szokott két ugyanolyan színt egymástáni napokon. Nem tudom. Volt neki nagyon szép szürkéje, lehet fehér is, tehát valami ilyen kis ünnepi lesz szerintem.
Bejöjjek este?
Gyere, én nem leszek itt.
Nem azért, tudod.
Ne, figyelj, nekem alapból nem, tehát a saját közvetítésem, amikor ezeket a meccseket volt szerencsém, egyáltalán nem hiányoztak a 9-nyilasok. Tehát annyi, akkora élményt ad maga.
Nem hiányoztam én.
De te igen, de a kilenc, mondjuk egyszer az egyik meccsen én elmondtam, hogy itt vagy mellettünk a szomszéd hangalámondóban, biztosan lesz 9-nyilas, aztán rájöttem, hogy 2 órával később kezdődik a jégkorom, és tehát rohadtul nem voltál ott. Én nekem 9-nyilasok nélkül is nagyon jó.
Szükséges feltételt megtettük, Fülöp László közvetíti a döntőt, mind a 3 9-nyilas tolta a VB-n. Amit lehetett, azt megtettünk.
Miért
vagy hát Galuska megtett.
Miért zavarod az NBA kommentátorokat?
írt Baska tegnap. Ja, hogy te is ott voltál. Szerintem ők voltak rossz helyre ültetve, vagy ők voltak nagyon halkak.
De próbáltak visszaadni, mert a meccsőjén
is zsákolásnak. Baska csak annyit írt, hogy ne ordítsák, közvetítenénk.
Igen.
Nem tudja, hogy hova jött?
De mit mondtál, Máté?
Ugye a végén megpróbálták visszaadni egy zsákolásnál, de nem tudom, hogy sikerült-e.
Máté, hogy áll a Dart
nyereményjáték? Ja, az ilyen,
mi, hogy áll?
A Dart nyereményjáték.
Jó, okay.
Szerintem Price megnyeri.
Én magamtól akartam elmondani, és nem azt akartam, hogy te hozd fel. Igen, egy sorsolást rendeztünk ma délelőtt, aminél a sorsolásnál egy kisebb baki történt. A
UEFA-tól tanultok, ennyi.
Igen, egy kicsit UEFA-ztunk a sorsolás közben, ezért majd a karanténk azt után újra sorsolni fogunk majd nyerteseket. Az történt, hogy véletlenül úgy számoltuk, hogy Price bejutott a legjobb négy közé, és Wade kimaradt onnan.
A másik igen. Három meg volt, jól?
Persze. Van Panemel, Taylor, minden rendben volt. Nem egyébként. Igen, a másik három az rendben volt, és itt egy ilyen csere történt, úgyhogy felmelegítjük újra a golyókat, és visszarakjuk az urnákba, és újra ki fogjuk majd sorsolni a nyerteseket.
Attila egyébként azt a fülest kapta, hogy Cseferin elkezdett aggódni.
Hát... megyek. Jó, hát ha kapok 20 ezer, mennyit? Most már hány 100 ezer euróról?
50 ezer fontot ajánlottál fel.
Na, annyit elmennék az UEFA-hoz.
Annyit nekem fogsz fizetni, várjál.
De tényleg nagyon eltökélt vagy.
De Attila mindjárt...
Most azt akarod, hogy azért szurkoljak, hogy neked ne legyen jó egyébként.
De egyébként...
Ez most már az a helyzet.
Már ezért már ilyen kalória kalkulátorokat nyomkod, hogy hány hónapig nem kéne...
Befektetési javaslatokat néz, azt mondom, mit vegyek 40 millió forintból.
De Attila, szerintem Mátéval még bizniszelhetsz, mert nagyon lelkes felajánló, hogy lefutott kilométerenként 1000 font sem rossz. És akkor még csúran cseppen valami.
De az eredeti kiírás úgy hangzott, hogy megállás nélkül kell lefutnia. 42.
Jó, de azért mondtam, hogy hát, ha még lehet Mátéval alkudozni, hogyha megállnál mondjuk 20 kilométernél, akkor azért 20 ezer font sem rossz.
Jézusom, Zoli.
Hát vagy akkor
nem
ő fizet.
Nem forintról volt végig szó?
Várj, ha besül, akkor ő fizet.
Ilyen nem volt.
Tényleg, beszállok.
Ilyen nem volt.
Ha besül, akkor ő
fizet. Ez nincsen.
Nem, tényleg. Úri emberek vagyunk, ilyet nem.
De igazából az se lenne hülyeség, ha Attilának sikerülne, akkor mindenkinek fizette valamit.
Hát akkor figyelj, szerzünk neki egy edzői állást. Azt hiszem, az Atlétikai Szövetség elnökével elég jó viszonyt ápolunk. Remélem, hogy hamarosan ő lesz a MOB elnöke is.
Na ez jó, egy átkötés. Azt szerintem, hogy inkább családban marad lesz.
Nem.
Legfeljebb. Hát vagy mindegy. Névben marad.
Igen, a név az valószínűleg stimmelni fog. Igen,
mindegy, hát ugyanaz a bankszámla. Remélem. Nem, Máté, én veled akarok beszélgetni.
Jó.
Mekkora kiesés Ricky Rubio sérülése?
Nagyon
azt hittem, az 50 ezer fontot kérdezed meg, hogy mekkora kiesés.
Nagyon nagy kiesés, de igazából az a legdurvább benne, hogy állítólag ő a harmadik NBA játékos, akinek ugyanaz a keresztszalagja szakadt el, ami már egyszer elszakadt, és én rajta kívül még Gera Zoliról tudom, hogy ő így járt is magamról sajnos.
Nora
akinek sikerült, ez nem egyébként a NBA.
A másik két NBA játékos?
Nem, aki így járt, és én abban bízom, mert sajnos a másik két játékos, akik így jártak, nekik a karrierjük nagyon durván megbicsaklott benne, tehát nem tudtak kiteljesedni igazából. Én abban bízom, hogy inkább olyan lesz, mint Gera Zoli, és a második szakadás után is olyan formában tud visszajönni, ahogy a Zoli visszatért akkor a Premier League-be. Nagy kiesés egyébként, mert egy igazi mentor és egy nagyon jó játékos Rubio, és akkor most megpróbálta a Lakers azt a trükköt véghez vinni.
Hogy tehát azt akartam kérdezni, hogy hogy van ez, hogy az egyik keleti sztárcsapat hibájából egyébként a Lakers jön ki jól?
Nem biztos ám, hogy jól jöttek ki belőle. Tehát, hogy most aki játékost, Denzel Valentine-t kapták, őt rögtön állítok ki is rakták a csapatból, tehát, hogy igazság szerint nem az van, hogy most hogy Rondo, az, hogy Rondót elcserélték, az nekik ilyen szuper jól jön. Tehát,
hát megszabadultak rá John Rondótól, akinek azért nem mondhatnák, hogy hú, de jó szezonja van.
Hát nem, de nem
vagy
is
olyan.
A fizetés voltak, az egyébként mennyit nyomott alatt, Máté?
A Rondó fizetése?
Aha.
Na jó, kösz. Azt hiszem, valami 2 millió dolláros egy éves szerződése van a...
Akkor az nem számított.
Nem, tehát nem az a tétel, ami egy 40-50 milliós szerződések környékén működik.
De az átlag életkort lehúzta.
De arról beszél mindenki, hogy nagyon jó mentor lehet majd. Tehát, hogy az, amit ebben a szezonban a Lakersnél 2.641.691 dollár garantált Rondó szerződése. Tehát azt mondják nagyon sokan, hogy nagyon jól fog jönni ott a Cavaliers. Egyébként a Clevelandiek meg nagyon nem szerencsések, mert most már második nagyon jó, fontos és jó játékosuk dőlt ki a szezonban. Úgyhogy így.
Na és mit gondolsz Becky Hammonról, aki szegény éveken keresztül úgy ült a Spurs kispadján másodedzőként, hogy ő lesz az első női NBA vezetőedző, aztán úgy tűnik, hogy megunta, és egy WNBA csapathoz írt alá több évre.
Én is így gondolom, hogy megunta már ezt a dolgot. Én szerintem ez nem volt így sportszerű vele szemben. Szerintem már mi is itt a karanténkaszban beszéltünk erről, hogy már-már ilyen PR fogásnak tűnt minden egyes edzőváltásnál az NBA-nél, hogy Becky Hammont is meghallgattuk, mert hogy gondolkoztunk benne, hogy ő legyen az edző, aztán valahogy mégsem őt választották soha. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ebből a szempontból így jobban jár, és tényleg talán Csabiék beszéltek róla tegnap meccs közben, hogy akkor lehetséges, hogy nem ő volt az, akit a Popovics kijelölt utódjának edzőként, mert sokan ezt gondolták, hogy lehet, hogy az lesz, hogy ha majd Popovics visszavonul, akkor esetleg ő lesz majd az utód, de akkor ezek szerint ez már eldőlt, hogy nem ő rá gondoltak. Ez
egy érdekes kérdés, meg tehát már mint a Spurs-ös utódlás, meg az is, hogy megérette már az NBA arra, hogy legyen egy női vezetőedzője. Német Isti mondott egy érdekeset ezzel kapcsolatban, mivel persze lehet vitatkozni is nyilván, de azt mondja, szerintem hogy nyilvánvalóan... Parancsolsz?
Szerintem lehet, ha az Isti mondja.
Nyilván, de a lényeg ugye az volt egyrészt...
Az idézhetetlen részét is tudod mondani?
Micsoda?
Az idézhetetlen részét is tudod mondani?
Nem volt idézhetetlen, mert adásban mondta, úgyhogy teljesen vállalható minden szava. Annyit mondott, hogy... Nyilvánvalóan senki sem a saját maga ellensége az NBA-s vezető general managerek közül is. Elég alapos interjúztatási folyamat meg felmérés zajlik azelőtt, hogy egy edzőt kineveznének bármelyik csapatnál is, és azt mondja, hogyha Becky Hammon olyan jó lett volna, akkor valószínűleg azért volt egy pár csapatnál azért most már az utóbbi években, megkapta volna a lehetőséget arra, hogy vezető edzővé váljon.
De egyébként Becky...
Ezt is lehet nyilván vitatkozni. Ma a másik része meg, hogy ez a Spurs-ös utódlás, hogy például akár, hogyha megnézzük, Ettore Messina is visszament most már egészen ugye Európáig. Volt egy pár edző, akiről már azt gondolták, hogy lehet majd esetleg a következő ott az utódlási rangsorban majd a San Antonio-nál, aztán még egyelőre azt se látjuk, hogy Popovics visszavonul-e, és hány éve gondoljuk már azt vele kapcsolatban, hogy a következő szezonban már nem lesz ott, aztán még mindig itt van.
De Becky Hammonnak egyébként mit tudunk az edzői képességeiről, vagy ilyenkor, amikor még valakiben nincs egyetlen kilométer sem, mint NBA-s vezetőedző, egyáltalán azt tudjátok, vagy azt lehet tudni az interjúztatáson, mi zajlik meg, mi alapján ítélnek a GM-ek?
Erre én is nagyon kíváncsi lennék egyébként. Nem nagyon van nekem ezzel kapcsolatban egyébként fogalmam, vagy nem sok mindent olvastam ezzel kapcsolatban, még hogy néz ki egy ilyen folyamat. De az például nagyon beszédes, hogy mondjuk Steve Nash-t gond nélkül kinevezték vezetőedzőnek bármilyen edzői rutin nélkül tulajdonképpen ugye a Brooklynnál az előző szezont megelőzően. Tehát, hogy erre is látunk példát, nem biztos, hogy ez a legdöntőbb szempont akkor ezek szerint.
Innen még van visszaút neki az NBA-be?
Miért ne lehetne, szerintem igen.
Azt akartam én kérdezni.
Most először head coach tulajdonképpen egy profi csapatnál, tehát most tudja azt megmutatni, hogy ő többe annál, mint ígéret, mert ugye az ő sztoria az annyi, hogy kinevezték, ő volt az első segédedző, akit kineveztek nőként. Igen, egy csak... NBA csapathoz, és azért volt az, hogy az első női edző, ha valaha megtörténik, hogy lesz női edző az NBA-be, akkor az valószínűleg ő lesz. Ennek tehát most pont ott a végére nagyjából avval, hogy aláírta egy WNBA csapathoz. Nyilván most tudja megmutatni, hogy tényleg az-e.
Ti emlékeztek olyanra? Én nem, de attól még lehet, hogy igen, hogy komolyan jegyzett ligának férfi csapatánál női edző volt?
Whoopi Goldberg.
Hát meg Goldie
Hawn.
Jó.
Nem, de hát figyelj, időszerű. Tehát bármikor megtörténhet, én azt gondolom.
Én NB2-es kézilabda csapatokat tudok mondani, hogy női edzők vannak, vagy voltak a mai napig.
Azért mondtam,
hogy... Valamelyik észak-európai bajnokságban van élvonalban női edző. De nem tudom megmondani, hogy melyikbe.
Van szövetségi kapitány is, aki magyar és nő.
Igen, igen.
Az Egyesült Államokban. Ja, várjál, te komolyan vehető válogatodról.
Hát én most úgy gondoltam, hogy igen, valami komoly ligának komoly csapata.
Egyébként most megpróbáltam arra rákeresni, hogy WNBA vezető edzők kerültek-e vissza az NBA-be, vagy mentek-e az NBA-be, de egyelőre még nem találtam ilyen cikket, majd még kutakodni fogok, élő Google keresés rovat is lesz itt a hát a lévő időben, de mert ez egy jó kérdés, hogy onnan van-e visszaút amúgy, mert tényleg elgondolkoztató, hogy utána meg tudják, tehát innen meg tudják adni neki azt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy ha van is visszaút, akkor nem vezető edzőként első körben, hanem maximum az, hogy először újra vissza másodedzőnek.
Na, csak másodedzőként ő azért valószínűleg tett már le annyit az asztalra, tehát hogyha a Greg Popovich megmert annyira bízni benne, hogy őt tényleg átmenetileg rábízza a csapatát az ő hiányában a mérkőzés közben, akkor azért gondolhatjuk, hogy mi kell ennél jobb bizonyíték arra, hogy segédedzőként már tettél eleget az asztalra.
Hát meg innentől kezdve mindenféle másodedzői poszt az NBA-ben az visszalépés lenne Becky Hammonnak, onnantól kezdve, hogy a WNBA-ben csapata van. És valóban ennyi éven keresztül volt NBA csapatnál másodedző.
Komolyabb presztízs a WNBA-ben vezetőedzőnek lenni, mint az NBA-ben segédedzőnek?
De Becky Hammonnak most már ennyi NBA-ben eltöltött év után úgy, hogy most már vezetőedző lesz, utána már nem biztos, hogy előrelépés lenne, sőt, szerintem visszalépés lenne visszamenni az NBA-be másodedzőnek. Mert ennyire ott is maradhatott volna.
Esetleg valamilyen komoly egyetemi pozíciót megpályázni, csak ott meg általában ugye nem egy-két évre gondolkoznak edzőkben.
Lehet-e például szövetségi kapitány a férfiaknál Becky Hammon? Hogyha mondjuk a prioritást meg azt hasonlítjuk össze, hogy WNBA, NBA másodedző, amerikai férfi kosárlabda válogatott.
Hát az amerikai férfi kosárlabda válogatottnak ugye most kinevezték Kört, meg egy elég komoly csapatot, tehát nyilván ebből...
Igen, most úgy hosszú távon gondolkoztam, tehát ez előfordulhat-e.
Férfi válogatottnak lehetne egyébként közben a szövetségi kapitány, mert ugye rendszeresen vannak ilyenek, hogy klubedzők. Eddig is így volt, meg ezután is így lesz, pont emiatt, amit említettem. Ugye Kör példája is ez. Tehát, hogy ez abszolút benne lehetne egyébként a pakliban.
Hát én azt nem nagyon látom, mert azért az Amerikai Egyesült Államok férfi kosárlabda csapatának szövetségi kapitányi posztja az igazából egy kirakatállás, mert túl sok munkád nincs vele.
Pont ezért kérdezem. Hogyha van, ott van a
realitása nyilván nincsen egyébként, csak hogy az elméleti
lehetőséget lenne. Én erre kevesebb mesét látok egyébként, mint arra, hogy valaha NBA-et coach legyen.
Ott egyébként az a lényeg, hogy olyan edzők próbálnak most már kinevezni, meg azért nevezték ki most is Steve Kerrt, hogy igazából az segítse elő, hogy a nagy sztárok hajlandóak legyenek újra azt mondani, hogy elmennek a tornára játszani a válogatottba. Tehát igazából ezért volt Popovich is edző, Mike Krzyzewski is nagy név volt előtte, tehát Kerr esetében is, hogy talán ő mondjuk meg tudja győzni Steph Curryt, hogy legyen ott a következő olimpián, vagy világbajnokságon, vagy amelyiket tényleg kiemeltként kezeli majd a válogatott.
Na, sokat beszéltünk Popovichról, úgyhogy hozok egy olyan NFL edzőt, aki az elmúlt 7 napban hunyt el, szegény John Madden.
Azt írtad, hogy keressünk valami példát, és erre most lelövött, hogy én róla akartam, hogy
hát
beszélni.
Figyelj, ennyi. Na jó, de hát nem baj, majd kifejtheted egyébként, mert ugye John Madden egyfelől volt vezetőedzője az Oakland Raidersnek, nyertek vele egy szuper volt. Oké. Ilyen edzőt nagyon sokat tudunk mondani. Még ő egy karizmatikus fickó volt, akit imádtak Oaklandben, imádta nagyjából mindenki, mert egy ilyen nagyon cuki figura volt, de igazából az a durva, hogy az ő karrierje az nem így csúcsosodik ki, ott ez talán egy ilyen píket jelent, de utána jön az, amikor bekerül a Monday Night Football stábjába Al Michaels mellé, és így egy zseniális, nagyon szórakoztató, és nagyon kedves, és a taktikáról úgy beszélő szakértőt ismertünk meg benne, aki tényleg irgalmatlan mennyiségű embernek el tudta adni azt a sportágat, akik addig nem voltak képbe vele. Majd utána, amikor úgy döntöttek, hogy készítenek egy amerikai futballal kapcsolatos számítógépes játékot, akkor őt kérték fel először szakértőnek, majd utána annyira összefort vele, hogy tulajdonképpen róla nevezték el a játékot. És nyilván a világ most már nem ott tart, hogy egy kosárlabda játékban, vagy akár egy futballjátékban valakinek a nevével kell ezt eladnia, de hogy ki lenne az, aki ti oda tudnátok tenni ebbe. És akkor most beszélhetsz Popovichról ebből az aspektusból is.
Egyébként nem biztos, hogy a legjobb példa lehet, hogy inkább Steve Kerr, mert Steve Kerr volt, aki volt szakkommentátor is, mielőtt a Warriors edzsére, tehát ő igazából egy picit ilyen fordított utat járt be, mert vele meg a Warriors kockáztatott egy nagyon nagyot, hogy tulajdonképpen a szakértői állásból szerződtették edzőnek. De hát amúgy megkakossább, de akkor lehet, hogy Shaq vagy Magic Johnson, akinek így azt gondolom, hogyha most az a lényeg, hogy kiről tudnánk úgy elnevezni, hogy a Magic Johnson 2K22, vagy Shaquille O'Neal 2K22, így gondolod?
Hát akár. Mondom úgy, beszélgessünk erről úgy egyébként, hogy valószínűleg azért a kosárlabdának erre már nincsen szüksége.
Akkor Shaq.
Attila futball.
Ez is érdekes egyébként, mert mondjuk nyilván ismerik a maiak is, de... Tehát Shaq inkább egy színes egyéniség, és nem az, aki az analitikus meglátásaival vált hát népszerűvé, vagy tett sokat a játék népszerűsítésért az utóbbi években, mint tévés. Nem tudom, hogy a szakértő a jó kifejezés egyébként ebből a szempontból.
Hát mint Big Papi Daddy a baseballban, mint David Ortiz, ugyanez a Red Sox-nak az ikonja.
Futball menedzser játékhoz tudnám elképzelni Marcelo Bielsa-t, csak ő meg nem az a... Igen, csak ő meg nem az a sztár figura, akit...
Hát ugye, mi a célod az elnevezéssel? Hogy adja belőle minél többet, vagy az, hogy hiteles legyen a produkt?
Is nyilván egyébként, de ugye tehát eléggé teoretikus a kérdés, mert az ember az összes játék túlnőtt.
Nyilván, hogyha...
Időutazással kezdünk, vissza 88-ba.
Nem, odaig nem akartam visszamenni. Tehát, hogyha...
Nem kell érte fizetni.
Ha az a cél, hogy minél többet adja belőle, akkor nyilván a két majom egyikéről kell elnevezni, aztán kész.
Tehát... Szerintem Messiről és Ronaldóról beszél.
Igen, én is elmondom.
Ha viszont az is cél, hogy hiteles legyen, és mondjuk emóciók is legyenek benne, akkor talán ebben a sorrendben, hogy Klopp vagy Guardiola.
Ez a futballmenedzser játék az érdekesebb ebből a szempontból, igen. Tehát, hogyha oda akarsz egy olyan arcot, nevet, aki mind úgy szakért, hogy aki segít a játékot is fejleszteni meg, mint aki népszerűsíteni is tudja, abból a szempontból... Mondjuk lehet, hogy akkor én a Guardiolát mondanám inkább például.
Én Tóth Bálintot, a pápa korábbi edzőjét, én nagyon szerettem az ő interjúit, megnyilvánulásait. Én szerintem Tóth Bálinttal rengeteg futballmenedzsert el lehetne adni Magyarországon. Boldog Tamással is.
Mondjuk én egyébként úgy lennék ebben, hogy lehet, hogy így a futballmenedzser játékokban létrehoznék ilyen profilokat egyébként, hogy olyan stílusú válaszokat dobjon fel neked adott esetben egy bármilyen fizetési tárgyaláskor, amilyen profilt választottál magad.
Zolcsi bácsi.
Kis barátom, az nagyon sok lesz.
Átaludtad ezt a lehetőséget is, vagy mi?
Nem, tehát viszont Guardiola azért, nálam Guardiola azért csak a második, és azért Klopp az első, mert Klopp dolgozott, ugye szakértőként, amit nem biztos, hogy mindenki tud. De ő még Mainzi edzőként a CDF ARD2-snek volt a televíziós szakértője is.
Én azon gondolkozom, mint hogy a Guardiola talán ilyen katari tévéadásban, vagy Bein Sportnak, mintha lett volna, de nem akarok butaságot.
Amikor Szabatiká írja volt akkor?
Valami dereng, de aztán lehet, hogy vakvágányom vagyok.
Szerintem.
Lehet, hogy Wengerrel keverem, de egyébként Wenger sem biztos, hogy rossz lenne ebből a
egyébként
szempontból.
Egyébként Wenger az szerintem egy jó. Szerintem Wenger jó.
Ja. Ugye a francia tévében volt szakkommentátor, hát
nem
nyert, közben
nem
nyert, a válogatott
mérkőzéseket. Ő nem nyert Superbolt.
Azt mondjuk Klopp sem.
Ha leképezed, akkor a BR-re képezném le, és azt ugye nyertek Klopp is, meg Guardiola is, de Wenger azt nem.
Ez igaz.
Közel volt hozzá. Szurkoltam 2006-ban.
Fogjuk rá.
Akkor fejel gólt Messi?
Nem,
az a United
ellen volt 2009-ben.
Sokkal izgalmasabb volt annak a meccsnek a barcás győztes gólszerzője, Giuliano Belletti, aki szerintem se előtte, se utána.
Ugye ott volt az, hogy Lehmann kiállította magát a 19. percbe körülbelül.
De utána még vezettünk.
Igen.
Jó Campbell fejessel.
Attila, még közben eszembe jutott, hogy tegnap olvastam valami olyan hírt, lehet, hogy nem tegnapi, hogy Cristiano Ronaldo jelezte, hogy játszani akar a Barcelonában, vagy játszana. Vagy lehet, hogy ezt álmodtam.
Hát, ez meglepne egy ilyen fejlemény.
Én az álmon lepődnék meg kevésbé, bevallom őszintén.
Engem is egy kicsit Galuska Cristiano Ronaldo-ról álmodozik. Azért nem inkább jégkorongozok.
Én tegnap Galuskával álmodtam amúgy, szóval.
Én Borsos Attilával.
Mit vettél neki?
Semmit.
Mit vett ő neked?
Na kérlek szépen, a Mundo Deportivo azt állítja, hogy Cristiano Ronaldo nem érzi jól magát a United-be, és ezért bejelentkezett az FC Barcelonához. December 28-ai hír.
És ő ingyen fizetés.
Lája, nem az a bolondok, nem az a bolondok napja Spanyolországban? Ezt most nézd meg, csinálja. És ezt most komolyan kérdezem.
Ja, de,
de mert az a cím, hogy bolondok napja kettős pont.
Na látod. Ugye én csak headline-okból dolgozom. Attila, mi lenne a bolondok napi címlapod?
Lefutott egy maratont.
Igen, nem az a... Ne gyere harmadszor is elő abban a történettel, hogy leadtátok döntetlennel, ami nem tudom micsodát.
Nem, gondolkodom, hogy mi lenne. Tehát valami olyasmi, hogy Tahiti válogatottja megnyerte a világbajnokságot nagyjából.
Ha Észak-Koreában szerintem állást kapná. Marci, mi lenne a bolondok napi címlapod?
Nem tudom. Várjál, mindjárt kitalálom. Kérdezz meg az Oritól is addig.
Esetleg az, hogy Galuskát ráveszünk egy hónapnyi komolyságra.
Endernek valami hihetőnek kell lennie, nem? Tehát,
azért.
Minimálisan legalább. Nem is értem.
Nekem akkor megvan.
Na.
Hát a dárt sorsolás miatt a Gervin Price nyerte a világbajnokságot.
Mi ennek a dárt játéknak a nyereménye? Mert van egy olyan érzésem egyébként, hogy arra hajtasz.
Tripla 10 című könyv, amely a Magyar Dárt Szövetség 30 éves munkáján öleli fel. Jó a történetét meséli el.
Jó könyv?
Nem tudom, még nem olvastam, de biztos vagyok benne, hiszen a Magyar Dárt Szövetség elmúlt 30 éve egy igazi sikertörténet, tehát biztos vagyok benne, hogy egy jó könyvről van szó. Közben pedig eszembe jutott egy normális válasz is. Tehát továbbra is azt mondom, hogy Steve Kerr lenne az egyik jó a borítóra.
Mert ez a bolondok tényleg... napja, várja?
Nem, ez már komoly. És egyébként van egy olyan ember, aki John Hollingernek hívnak, és a The Athletic-en szokott írni NBA-ről. És ő GM volt a Memphis Grizzliesnél, és ilyen nagyon analitikus módon kezeli a kosár, tehát a statisztikai alapon így az NBA-t, és ilyen számadatokat dolgoz ki, meg mindenféle ilyen számadata tisztában van, és lehet, hogy ő egy ilyen hiteles figura lenne, hogyha most nem csak a bohókás Shaquille O'Neal-ben gondolkozok, hanem egy tényleg egy olyan embert, aki így a statisztikával nagyon tisztában van, meg egyébként jól is ír, tehát gondolom jól is beszél, már hallottam podcastben is, hogy ő lehet, hogy ő egy jó figura lenne erre.
Na hát akkor előre a Hollinger 2K23 ér.
Jó.
Attila, mit vársz 2022-ben a legjobban?
A maratont.
A csekket a maraton után.
A 100 000 fontot.
A sportpályán meg hát két dolgot, de mondjuk inkább hármat. Én baromra szeretem nézni a téli olimpiát, szívan a sportok miatt. Tehát azt, utána azt, hogy Szentpétervárna Bayern München nyerje meg a bajnokok ligáját, és hogy a történelem során először ugyanabban az évben két magyar csapat nyerjen bajnokok ligáját kézlabdában.
Ádám?
Na, ez egy érdekes dolog, hogy Attila is említette a téli olimpiát, meg nyilván rendeznek egy világbajnokságot is majd jövőre, csak mind a kettővel úgy vagyok,
Igen,
szóval erről beszélünk.
Ádám a haverom.
Szóval aztán várjuk ki a végét mondjuk, haha.
Akkor az enyém Attila.
Szóval az, hogy mind a kettővel ugye, hogy kicsit ilyen koffeinmentes abból a szempontból, hogy ezzel a katari VB-vel én ugye eléggé nem vagyok kibékülve, és akkor még finoman fogalmaztam. A téli olimpia, meg úgyhogy megint NHL játékosok nélkül rendezik a jégkorong tornát, szintén egy sokkal kevésbé izgalmas, érdekes történet, úgyhogy nem tudom, ezeket várnám egyébként alapvetően nyilván a legjobban egy ilyen évben, aztán mégis egy kicsit, nem tudom, találni kell helyettem, hogy lehet valamit.
Máté?
Jó kérdés.
És milyen váratlan.
Nagyon várom a jövő heti Sönöz Vezda Real Madrid meccset Belgrádban, mert végül is vettünk rá 3-4-et a barátaimmal, és ezúton szeretném a karanténk azt egyik hallgatójának, Andrássy Péternek megköszönni, hogy rám írt egy üzenetet, hogyha nagyon problémás a jegybeszerzés a belgrádi meccsen, akkor nagyon szívesen segít. Ugye múlt héten itt panaszkodtam, hogy nem nagyon tudtam megszerezni még a jegyeket, és akkor képzétek, hogy a felvétel után azonnal kaptam egy üzenetet a cégünk egyik szerb kolléganőjétől, akit megkértem, hogy nézze már meg, hogyha mikor teszik majd ki, mert minden szerbül van a Svenaz Vezda oldalán, és akkor végül pont a karanténk az felvétele után szólt nekem, hogy felkerültek a jegyek, úgyhogy ha gondolom, akkor megvetem. Tehát például ezt a Svenaz Vezda meccset várom,
Máté, most teszek neked egy felajánlást, mert életemben vettem már hollandul jegyet, finnül jegyet, és mindig megkaptam, és meg is találtam az oldalakat, ahol ezeket meg lehet venni, ha jegyre van szükséged, szólj nyugodtan. Segítek.
Jó. Jó, de végül megoldottam, és végül be tudtam szerezni, úgyis, hogy szerbű volt az oda.
Mondjuk, mintha magyarul is lettek volna problémák a jegybeszerzéssel, nem?
Igen. Igen.
Lehet, hogy nem...
És technikai tudás szempontból lehet, nem vagyok annyira erős, de az anyag, hogy én Andrássy Péternek nagyon köszönöm, hogy írt és gondolt rám.
Ő nyerte a Darts 30 éve című könyvet.
Tripla 10.
Egyébként a kosárlabda EB például egy nagyon jó sportesemény lesz 2022. szeptemberében, illetve én is nagyon örülnék neki, hogyha a kézilabdában a Final Four-okon majd esetleg majd milyen jó lenne, ha 4 csapat lenne a 2 Final Four-on. Mondjuk én, ez számomra egy nagyon jó dolog lenne.
Marci, vedd át a szót.
Hát nem sok újdonságot nem fogok tudni mondani.
Kreatív brigáddal dolgozom.
De én a téli olimpián én nem vagyok őrösi téli sportrajongó, az alpesi sí kivétel, imádom az alpesi sít, tehát nagyjából valószínűleg ezt...
Hát várom a magazinok visszatérését.
Nem fognak visszatérni a magazinok, azt mondta Attila, nem gyártják le őket. De az egyébként sem az amúgy a világkupa sorozatról szól, de mindegy. Szóval én az alpesi sí versenyeket, azokat azért várom a téli olimpián. Egy picit nekem ez a... Most megint úgy vagyok a futballal, hogy ez a Covid sújtotta a környezet, ez úgy elvesz belőle, tehát nehezebben ülök le nagy élvezettel megnézni a foci meccseket, úgyhogy hiányzik a csapatok fele, meg halazgatnak. Norwich meccseket már semmilyen élvezettel nem ülök le megnézni, tehát az is nehéz. Viszont nagyon kíváncsian várom ezt a világbajnokságot évvégén. De ez az egyetlen jó szóra, hogy kíváncsian, mert nem nekem sincsenek pozitív gondolataim erről a katari VB-ről, meg a decemberi VB-ről, meg az egész olyan, szerintem a nagy tornák varázsát a futballban részben az adja, hogy az ember nyáron, rövidgatyában a strandról beesve megnézi a meccseket, és itt télen ennek az egésznek, és most tényleg eltekintve attól, hogy Katarban lesz, stb. Minden más ellenérzés, de csak ez a feeling szerintem. Én félek, hogy nem lesz.
Szigetek Nagyjárnak is bejött.
Az igen, az igaz. Na mindegy, úgyhogy azt én kíváncsi várom, hogy milyen lesz, de nincsenek olyan pozitív gondolataim előzetesen, és a harmadik az nekem is a kézilabda Final Four-ok, ami nekem tavaly nagyon nagy élmény volt ott lenni, a Paplászlóban.
Most idén nem leszel ott.
Idén nem mész.
Hát jó van, de akkor még tévéről meg lehet nézni.
Nem a Paplászlóban lesz, Marci.
Ja, jó van, nem figyeltet, ez a nagy újban mi? Mi annak a neve?
Én nem tudom, oda nem tudtam egyet.
Ez volt a baj. Fülöp Marcell Aréna. Zoltán.
Jól hangzik.
Én úgy, ahogy van, várom a tavaszt. Én várom a kézilabdának a kieséses részét, várom a foci BL-nek a kieséses részét. Várom most már egyre jobban megint, hogy a baseball elkezdődjön majd március végén, április elején.
Mi történik ott?
Hát ez az. Még semmi.
Még semmi.
Még semmi.
Mennyi esélyt látsz arra jelen pillanatban egyébként, hogy február 25-ig ez megvan?
Én optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Tehát én több esélyt látok arra, hogy itt rendben lesz minden. Ha nem is feltétlenül február 25, de az, hogy el fog kezdődni időben szerintem tavasszal, legalábbis én nagyon remélem, hogy ez így lesz.
Február 25 az a tréningem nyitás.
Igen.
Az a spring tréningnek a...
Ott kezdődnek az edzőmet, csak igen, ugye ez még...
Ott ugye az a para egyelőre, hogy mióta lockout van, azóta nem ültek le a felek egyelőre csacsogni.
Diátletiken olvastam a két ünnep között egy cikket, abban azt írták, hogy ők úgy satszolnak, hogy február 15 lesz nagyjából az a dátum, amikor dűlőre jutnak egymással a felek.
És ugyanúgy a Diátletiken megjelent egy olyan cikk is, ami szerint iszonyú felelőtlenség jelen pillanatban, amit most csinálnak, mert utoljára 94-ben volt bármi miatt elmaradt mérkőzés, és akkor nem számítjuk a Covid miatt lerövidített szezont, és akkor még megtehették azt, hogy kivárnak ilyen sokáig a tárgyalásra, mert az emberek megőrültek anélkül, hogy baseballt látnának, most már ez 2022-ben nem feltétlenül van így.
Én várom a foci VB-t is, meg ugye az idén lesz a 2023-as darts világbajnokságot is várom.
És Galuska?
Hát tényleg, Galuska, te mit vársz 2022-től?
Egyet szeretnéd tippelni, mindenképpen vársz, egy vizes világbajnokságot Japánban.
De ez hol lesz?
Fukuokában.
Nem Fukuokában?
Nem, Fukuoka, azt mondtam. Na hát figyelj, először és egyébként lehet, hogy ezt várom a legjobban, február 25-ét várom, amikor Ancsi János 60 éves lesz. Már ott, oda így tervezek dolgokat. 60 év, 60 feles, nem merem bevállalni viszont, de...
Várja, miattad, vagy miatta?
Miatta várom-e? Vagy
nem, miattad, vagy miatta nem mered bevállalni?
Ja, hát figyelj, hogyha 60-at lefelezzük 30-ra, az még mindig rettenetesen sok annyit nem bírnék meginni.
Tehát magad miatt nem vállod be, nem a Jani miatt.
Szerintem azért a Jani állapotán is sokat romlom, mert kicsit már most is úgy néz ki, mint Imhotep maga, de akkor azért úgy, na. Hát meg az, hogy végre legyen divízió 1-es hoki VB, mert már 2 éve nem volt. És akkor már azt lehet majd mondani, hogy 3 év velem volt, amikor lesz.
Én még nagyon várom Zolcsi bácsi következő vendégeskedését, és remélem, hogy idén Kaplárev József is megjelenik a karanténkazban.
Elvileg azt... a 75. születésnap.
Na jó, de 72 most.
Az nem idén lesz ez a baj.
De azért mondom, hogy akkor elvileg az még odaadva.
Kapi már bejelentkezett, hogy amikor 75 éves lesz, akkor csak itt hajlandó majd megszólalni. Valószínűleg arra számít egyébként, hogy hát óriási népek hada fogja ostromolni a postaládáját, hogy jöjjön hozzá interjúra, ide jön majd, de hát majd csak 3 év múlva lesz. Azt tudod te, Attila, egyébként fejből, hogy az első Influencerek című sorozat második évad, amikor kerül majd adásba?
Nem tudom be valami őszintén.
Na mindegy, majd ezt figyeljétek egyébként, mert az első évadban is kiváló beszélgetések voltak a Spektrum televízión, a második évadban pedig hát Kapival is készül egy felejthetetlen 46 perces beszélgetés.
Melyben... Egyébként az tényleg én is merem ajánlani mindenkinek, mert volt benne egy-két nagyon jó beszélgetés, fent vannak az első évadnak a részei YouTube-on, és például ugye Horváth Jánossal is készült egy nagyon jó kis interjú, úgyhogy de nem csak hogy miatt az összeset.
A Spektrumon meg is, a Spektrumon most le is adják az összeset.
Egyébként is ajánljuk a Spektrum Home-ot a nézőknek.
És az EMC Mikro.
Az EMC Mikro applikáción.
És az EMC Mikro applikáción.
Ahol nem lehet jegyet vásárolni.
Ott sem. De ott legalább értem miért. Szóval egyébként hát Kapiról fantasztikus dolgok derülnek ki, mert sosem gondoltam volna, hogy ő egy mondatba kerül Valentinoval és Gary Cooperrel.
Miért te nem láttad, Attila?
De Attila.
Nem is spoilereztünk.
De nem is spoilereztünk.
Nem spoilereztünk semmit.
Ez csak egy kis teaser.
Attila, te érted.
Én se láttam végig.
Azért néztem, hogy miért mondunk ebből bármit, és hát az volt a kérdés, hogy kussoljunk, amíg nem kell adásba.
Akkor gyorsan dobva ezt a témát, ha már Zolcsi bácsit mondtam és Kapit, nagyon szeretném, hogy egyszerre jelenjenek meg, és konfliktusaikat tisztázzák, hiszen itt volt egy kis összezörrenés a szerkesztőségben, a legbarátibb módon. Hát érdekes dolgok derültek ki Zolcsi bácsi tollából. Nincs meg neked?
Mi van?
Hírolvasó, főszerkesztő, igen.
Rosi Zoltán ugye hát több könyvet is írt.
Meg kommunikációs szakember.
Igen, melynek tartalma azért megkérdőjelezhetetlen. És amikor az egyik...
Radiátorokkal és hasonlókkal.
Egyik könyvéből felolvastam Kaplárev Józsefnek a rávonatkozó részt, miszerint a Híradónál hírolvasóként dolgozott. Akkor a Kapi iszonyatosan kiborult, és azt mondta, hogy alig várom, hogy jöjjön, mert majd megmondom neki, tudod, ki volt hírolvasó, és mondott két olyan nevet, akiről életemben nem hallottam, én nem hírolvasó voltam. Úgyhogy...
Tehát a híradós műsorvezető volt, nem?
Meg hírszerkesztő.
Az is? Azt nem tudtam.
73-tól 90-ig.
Apukám.
Van még mit tanulnod Kaplárev Józsefről.
Én azt szeretném még egyszer látni, hogy a régi sportévés honlapra az ott megjelent önéletrajzok, hogy visszajönnének egyszer.
A Kapi
fönn vannak, mindenképp fönn van. Én valamilyen archívum.
Nem találtam meg.
Én elolvastam egy csomót, nem tudom, hogy hol találtam, de az interneten fenn van, és nagyon, nagyon viccesek is vannak.
A Kapi szerintem egy az egybe fönn az a Wikipédia szócikk. Ha van egyetlen a Wikipédia szócikkel, nincs, van. Akkor csinálunk.
Nem van.
Szerintem van a Kapinak.
Jó,
hát csinált magának.
Ha valakinek kell, hogy legyen, az ő. Na és a sokakörködés után a végére hagytam valami olyat, ami utána azt szerettem volna, hogy már ne legyen nagyon röhögcsélés, ez a napokban kirobbant Szilágyi Liliana ügy, ahol az úszónő édesapját vádolta meg azzal, hogy pszichésen, testileg és szexuálisan is többször bántalmazta. Ennek hát több válasz is érkezett rá, én megmondom őszintén, hogy én az egészen az első válaszon háborodtam fel, az összes többi után meg már csak néztem nagyokat, amelyet az édesapja írt. Ti mit gondoltok erről? Aztán, ha akarjátok, kifejtem, hogy miért háborodtam föl.
Milyen érdekes, gondolom többen vagytok ti is, akik végignéztétek ezt a beszélgetést, amit ugye Détót Kriszta készített vele meg, amiből az egész történet kiindult, és hogy Ugye, mert ő is elmondja azt, hogy ez a bizonyos olimpiai nyilatkozat, ami után azt mondták, hogy sokan, hogy a legszeretetőbb olimpikon, meg hogy milyen kis aranyos, meg vicces, meg tudom is én, és egy csomóan ott ismerték meg szerintem Magyarországon, hogy ott hallották egyáltalán valószínűleg nyilatkozni is először nagyon sokan, és milyen képet festett ő akkor magáról ebben a pillanatban, és nagyon sokan elkönyvelték tényleg egy ilyen kis bohókás, nem tudom, kis, ja, ilyen cukilány, oké, persze, mond ilyen vicceseket, de hogy nem tudják komolyan venni, és közben meg, ha meghallgatod ezt a beszélgetést, és hát nyilván oké, persze, azért eltelt az út egy pár év, meg egy felnőtt nő beszél nagyon komoly dolgokról, de hogy abból azért nem az jön le tényleg, hogy ő egy ilyen kis habokos, nem tudom, egyrészt egy, hát... Nyilván felkavaró, meg nagyon érdekes beszélgetés volt, de azt is megmutatja, hogy mennyire keveset tudunk esetleg, vagy mennyire keveset lehet valakiről megállapítani pusztán annak alapján, hogy mondjuk miket mond, vagy miképpen nyilatkozik a médiában.
Igen, én egyébként, tehát az egy ilyen nagyon szörnyű volt. Én azt néztem annak idején azon az olimpiai riporton, London, uh-huh. Hogy így, húha, kicsit
de, mintha... Bár, de
Rio,
London.
Rio, így mondom. Hogy kicsit, mintha így kaotikus lenne, meg nem lenne összeszedett, és utána így tényleg így olyan volt, akin így lehetne viccelődni ezen, és így utólag meg így, hát így őszintén szólva egy kicsit szégyellem azt, hogy valaha is úgy gondoltam rá, hogy jaj, hát szegény, össze-vissza beszél.
Jó, csak közben érted, nyilván nem tudtunk semmit ennek az egésznek a hátteréről.
Nincs ezen mit szégyelni, hát akkor te persze. Onnan tudhattad volna, hogy itt mi
jó, hát háttérben. Na egyébként, tehát én eleve azon vagyok felháborodva, hogyha valaki szülőként a saját gyermekét pszichésen, testileg, és akkor a szexuális már nem is hozom be egyébként, mert az már tényleg mindennek az alja, és itt nyilván nem feltétlen az olyan jellegű szexuális abúzusról beszélek, amiről úgy általában, de mondjuk szexuálisan meg lehet alázni máshogy is embereket. Tehát arra azt mondani, hogy menjen a picsába, és akkor még nagyon egyszerű voltam. És a válaszon én azért háborodtam fel, mert ha te egy apa vagy, nem küldesz egy ilyen választ. Nem küldesz egy olyat, amelyikben bírósági perrel fenyegetőzöl, és a legfontosabb közlendőd az, hogy ne használd a nevemet. Ez az egyik fele a dolognak, ez a másik menj a picsába vonal, és a másik pedig az, hogyha esetleg ez a dolog nem igaz, akkor meg azért menjenek a picsába, akik nem vették észre a hozzá közel állók, hogy mondjuk mentálisan olyan problémák vannak, amin segíteni kellene. Ugyanakkor nem tudom elképzelni, hogy valaki ilyen dolgokkal áll ki, és talál ki ilyen dolgokat.
Az egészben az a nagyon furcsa, hogy ennek az utózöngéje alapvetően az lett, hogy az a legtöbbször föltett kérdés, hogy vajon ez, amit mond, az igaz, vagy kitaláció. Ezt rengeteg a médiában is hallottuk, meg nekem voltak olyan beszélgetéseim is erről, hogy ugye ez volt a diskurzus fő tárgya, és ha valaki megnézte a beszélgetését a Détót Krisztával, akkor én azt gondolom, hogy abból egyértelművé válik, hogy a reakciói, a mimikája, ahogy ezt elmondja, az nem egy kitaláción alapuló történet, mert így nem lehet semmit elmondani, amit te kitaláltál. Tehát az, hogy amiket ő elmond, az 100%-osan fedi a valóságot. Van-e, amire esetleg rosszul emlékszik? Van-e, amit máshogy élt meg, mint ahogy valójában történt, stb.? Az egy kérdés. De hogy ennek az egésznek van alapja, az azt gondolom, hogy ezután a beszélgetés után nagyjából egyértelműen látszik. Innentől kezdve pedig valóban undorító a reakció az apukájától, és számomra az egyik leggusztustalanabb eleme ennek az egész történetnek az, amit ugye a Gerda írt, és most idézőjelbe teszem az ő írtat, tehát ugye Szilágyi Liliana húga, mert hogy az az üzenet, az nem egy 18 éves lány üzenete. Tehát nekem van egy 18 éves...
Te nem tudsz írni egy ilyet? Babos, 20 éves vagy.
Én tudok.
Hát...
De oké, de szóval neked abban az úgy látszik, hogy azt leült oda egy 18 éves lány, és leült, és ezt megírta?
Nem, én csak annyit mondtam, hogy szerintem egy 18 éves felnőtt ember egyébként képes írni egy ilyet.
Képes, nyilván, nem azt mondom, nem az íráskészségét kérdőjeleztem meg Szilágyi Gerdának. Hát mondjuk azt
is kérdőjelezni a levél alapján.
Egyébként igen, de hogy összességében azért az nem egy olyan írás, nem egy olyan levél, nem egy olyan üzenet, amit szerintem valaki a saját nővérének, a saját tollából, a saját felindulásából ír. Én nekem legalábbis nagyon nem így néz ki. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ezt az egészet megírta az apuka, vagy a képviselőjük, vagy bárki, és azt mondta, hogy ezt most ide kitesszük. Én nekem ez az egész teljesen erről ez süt.
Az a helyzet egyébként, hogy Így, hogy most egy fél éves kislánynak az apukája vagyok, így különösen sok gondolat fogalmazódott meg bennem ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy még mielőtt belemennék önmagában ebbe a történetbe, hogy azért tényleg szerintem Marci a te esetedben is a beszélgetéseknél sok esetben az ártatlanságnak a védelme miatt van az, hogy sokan azt mondják, hogy amíg ezek nincsenek bizonyítva, addig nem mondhatnak úgy véleményt, és én is azt gondolom, hogy így ilyen konkrét véleményt én most itt nem merek mondani, de azért a Liliana is elmondta a beszélgetés során, hogy folyamatban vannak ügyek, és ő sem mondhatott el emiatt mindent, és onnantól fogva, ha azért ez, tehát onnantól fogva már nincsen visszaút, hogyha megszületnek azok a döntések, amelyek vagy amelyek kimondják, hogy ez így valóban megtörtént, vagy ennek egy részéről lehet bizonyítani, hogy ez valóban megtörtént, de azt hozzá kell tenni, hogy én szülőként azt gondolom, hogy az életben bármi is fog történni, vagy apaként, bocsánat, nem szülőként, tehát én apaként azt gondolom, hogy bármi is történik az életemben, bármi milyen esemény fog lezajlani, én minden esetben arra fogok törekedni, hogy a lányom és a gyermekem anyja között jó legyen a viszony, ők jó viszonyban legyenek, és lehetőleg mindent megtegyek azért, hogy velem is ugyanez a viszony mind a kettejük részéről legyen így meg. És így Galuskával mindenképpen egyet tudok érteni, hogy ezért a válaszlevélben ez a legszörnyűbb, hogy szerintem apaként egy ilyen helyzetben, ha azt mondod, azt gondolod, hogy te ártatlan vagy, és meg lettél vádolva valamivel, ami egyébként valóban egy nagyon súlyos dolog lenne, hogyha ez így kiderülne a végén, de hogy akkor segíteni szeretnél a lányodon, és nem pedig úgymond fenyegetnéd a leveleidben, de ugye ezt a Liliana nagyjából ilyeneket mondott a beszélgetés során is, hogy azért az ilyen bántalmazó kapcsolatokban, meg bántalmazó viszonyokban az egyik legnehezebb dolog, hogy nyilván a fenyegetések miatt félsz kilépni, illetve az is kétségtelen, hogy gyakran tehát nem nincsenek olyan bizonyítékok ezekre az esetekre, ami úgymond tárgyi bizonyíték lenne, és mindent vissza tudna igazolni ezzel kapcsolatban, és ezért lehetett az például, hogy Weinstein ügye is odáig húzódott amíg, tehát évtizedeken át tudta csinálni azt, amit csinál, mert valós bizonyítékot nem
hát meg senki nem mert kilépni, ez meg a másik pontosan azért, ahogyan ezt az ügyet is fogadják sokan, hogy már önmagában egy stigmát jelent, ha téged bántalmaznak egy ilyen szituációban, holott nyilván te vagy egy ilyen esetben az áldozat ugye alapvetően ártatlan, és mégis őt bélyegzik meg első körben, és nem hisznek el nagyon sok minden, meg alapvetően óriási szkepticizmussal fogadják ez ilyen kijelentéseket, bejelentéseket, az ilyenfajta vádakat, és hogy sokszor még akkor is, hogy esetleg születik elmarasztaló ítélet egy ilyen történetben, akkor is az jár még mindig rosszabbul, aki ennek az egésznek az áldozata volt, mert aztán ezt az egészet megint feldolgozni, megint csak egy másik dolog.
Igen, a kedvenceim azok mindig azok, a miért várt eddig? Mit akar ezzel elérni?
Egyébként aki ezt mondja, az hallgassa végig a beszélgetést, mondjuk, mert általában aki ezt mondja, az nem hallgatta végig ezt a beszélgetést szerintem.
Egyfelől hallgassa végig, másfelől pedig én nagyon meglepődtem, hogy magyar kiadást élt meg Rose McGowan Brave című könyve, a Bátor címmel láttam most egy könyvesboltba, ami nagyjából, hát szerintem olyan 3 éve jelenhetett meg eredetileg. Rose McGowan volt az, aki elindította a Weinstein elleni akciótervet, vagy hogy úgy mondjuk a MeToo mozgalmat talán.
És azt is hozzá kell tenni, hogy ilyen esetekben gyakran a védekezés a védekezése annak az embernek, akit megvádolnak, abból áll, hogy elhitelteleníti, vagy megpróbálja elhitelteleníteni a vádlót. És ugye abban az esetben is, ott is ez történt pont vele kapcsolatban anno.
No, hát ha még valamit lehet mondani, hogy mit várok 2022-től, akkor nem is azt mondom, hogy ne legyenek ilyen ügyek, hanem azt mondom, hogy ne legyen ok arra, hogy ilyen ügyek legyenek.
Bocsánat, egy dolgot szeretnék még, azt majdnem elfelejtettem, vagy elfelejtettük. Én ugye már nem találkoztam vele, meg nem dolgoztam vele, de azért Kálai Gábor nevét, hogyha el lehet mondani esetleg, hogy nyugodjon békében, akkor csak így ennyit a végére, hogyha már amúgy sem voltak túl vidám témák az adás végén.
Kálai Gábor sakknagymester és a heti helyzet rendszeres 62 éves korában hunyt el, ha jól emlékszem.
És ugye a heti helyzetnek az egyik ilyen legszórakoztatóbb figurája volt, hogyha ha lehet ilyet mondani. Én nagyon kedveltem őt meg a sakhoz való hozzáállását, mert például ami a Telexen megjelent rendszeresen ilyen sakfadvány, azokat elolvastam meg.
Nyugodjék békében, jövő héten újra jövünk. Köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!
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 Hello! Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.